Köszöntöm kedves hallgatóinkat Családfa című magazinunk következő adásában. Szokás szerint itt köszönhetem a stúdióban állandó szakértőnket, Sül Tamást.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit.
Jó, magam pedig Berta Péter vagyok, a műsor szerkesztője. A mai témánk pedig nem más, mint a munka, a hivatás vagy a küldetés témaköre. Ezt próbáljuk egy kicsit körbejárni, vagy akár a karrieré. Az első kérdés, amit nem ugorhatunk át, az az, talán ami a kultúránk egyik alapja is itt Európában különösen az, hogy hogyan is tekintünk a munkára, mint olyanra.
Hát, hogyha valakivel találkozunk az utcán, akkor gyakran elhangzik, hogy hát semmi más, nincs semmi újság, munka és munka, és hogy nem látszunk ki a munkából. Ami egyrészt meg szoktuk fogalmazni, de hogy legalább van munka, és az mint egy nagyon fontos része az életünknek, tehát hogyha van, akkor az is adhat okot panaszra, de amikor nincs, na, akkor az még valószínűleg rosszabb. És hogy erről, amiről így hétköznapokban lehet, hogy csak így elvétve váltunk néhány szót, úgy gondoltam, hogy erről beszéljünk, hiszen mindnyájunkat érint akár a munka, vagy a munkanélküliség, vagy a munkavégzés, és abból adódó lehetőségek, vagy bonyodalmak.
Ugye fontos kérdés az, hogy is tekintünk a munkára. Az egyik olvasata az a dolognak, hogy a munka az életben egy aféle szükséges rossz. A másik olvasata pedig az, hogy a munka az életnek egy eszenciális része, ami nemesít és jobbá tesz és keretet ad az életnek, úgymond.
Mindenképpen úgy is kell tekintenünk a munkára, mint arra, hogy az a egyik legfontosabb küldetése az embernek, hiszen azáltal, tehát a munka által ő maga és a közösség, adott esetben a család jut ahhoz a lehetőséghez, hogy fenntartható legyen az élet. De nem csak ebben merül ki, tehát hogy pont az a mentalitás, hogy csak ez lenne az élet értelme, hogy valahogy megoldjuk a fenntartásunkat, tehát a létfenntartást, akkor ahhoz a gondolathoz vezet, hogy tulajdonképpen azt kéne elérni az életben, hogy ne nekünk kelljen dolgozni, hanem valaki másnak, és ez ugye megjelent is évszázadokon keresztül abban, hogy az uralkodók, vagy legalábbis a tehetősebb réteg, vagy éppen a kasztok abban az életstílusban éltek, hogy mások dolgoztak helyettük, és tulajdonképpen, mint hogyha az lenne az élet értelme vagy célja, hogy ne kelljen dolgozni. És itt van az a másik szemlélet, hogy tulajdonképpen nem csak egy szükséges dolog, hanem egy lehetőség és egy hasznos dolog, pont abban, hogy hogyan is éljük meg mi magunk az emberi létünket, hogy küldetésként, hivatásként tudunk-e rátekinteni arra, amivel foglalkozunk, és betölt-e, vagy éppen kimerít az, amivel napjaink telnek.
Ha egy kicsit más megközelítést veszünk föl, ugye a Szentírás is beszél arról, hogy az összes civilizált kultúra gyakorlatilag elítéli a dologtalanságot, tehát mikor az ember nem csinál semmit. Tehát így mi azt valljuk, ugye, hogy az embernek küldetése és célja van a világban, és ez gyakorlatilag egy munka az eszköz, amin keresztül gyakorlatilag meg tudja valósítani azt a küldetést, amit kapott. Hogy ez micsoda, az eltér, tehát mondhatjuk azért bátran, hogy munka és munka közt is van bőven különbség, és a munka jellegéből és fajtából adódóan jelentős különbségek vannak.
Ahogy említetted a Szentírást, akkor ugye két ilyen klasszikust meg is említhetünk, hogy tulajdonképpen Ádám kapott egy jó kis terhet ezzel együtt, amikor teremtő még az Édenkertben előzés előtt azt mondta, hogy hát mostantól kezdve a munkád ez egy verejtékes velejárója. A másik meg talán Pál apostol mondja nagyon egyszerűen, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék. És itt ugye nyilván nem arra utal, hogy a tehetetlen, vagy maga tehetetlen ember hagyjuk éhen halni, de hanem pont az, hogy ez része az életünknek, annak, akinek lehetősége van rá, és hogy ne elkerülése a munkának legyen a cél.
Egy rövid közbevetés, Pál apostolnak ez a sora, ez annyira beivódott, hogy még a szovjet alkotmányba is bevették, bár valószínűleg nem tudatosan. Nem feltételezem, hogy a cél volt, hogy bibliai idézetek kerüljenek bele a Sztálinféle szovjet alkotmányba, viszont benne volt.
én arra tekintenék most, hogy ha nem csak szükséges dolognak tartjuk, hanem lehetőségnek a munkát, akkor lényegében egy nagyon nagy sokszínűségre bukkanhatunk rá, hogy mivel, hogy annyi sokféle dologra van szükségünk, ez lehetőséget ad arra, hogy válogassunk a között, hogy mivel szeretnénk foglalkozni. Tehát, hogy rájövünk arra, hogy nem mindenki ért mindenhez, és nem mindenki szeret mindennel foglalkozni. Ha nagyon leegyszerűsítjük, tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy pályaválasztás az egy olyan folyamat, hogy rájöjjünk önismeret útján például, és a lehetőségek kibontása útján arra, hogy egyrészt mihez kaptunk talentumot, tehát mi az a képesség, ami bennünk van, és amit talán fejleszteni azért illik, vagy szükséges, de mi az, ami eleve úgy bennünk van, ami arra ad indítékot, hogy valamivel úgy foglalkozunk, akkor azt nem csak ilyen átlagos módon fogjuk tenni, hanem hogy motiválni fog minket is, de valami fejlődés is, fejlesztés is lesz azáltal, amivel foglalkozunk. Tehát, hogy a pályaválasztás egy lehetőség arra, hogy rájöjjünk, hogy mi az, amit szeretünk, és hogy minél közelebb kerülni ahhoz. Nem egy ideált akarok itt festeni, de az a lehetőség, hogy megközelítsük legalább azt a munkaterületet, ami hozzánk legközelebb áll.
Ugye itt szóba kerültek a képességek, de hogy ugye az emberek is, ahogyan sokfélék, úgy a különböző munkakörök is nagyon sokfélék, most egy kis tipológiát próbálunk belevinni ebbe. Tehát, hogy ugye vannak munkaterületek, amik azért gyakorlatiasabbak, vannak, amik kevésbé, vannak, akik emberekkel dolgoznak, tehát próbáljuk meg egy kicsit ilyen rendszert felállítani ebbe, hogy át tudjuk tekinteni ezt a sokszínűséget, és akkor a kérdést közelítsük meg a munkaformák felől először.
Talán legegyszerűbb, hogyha így ketté választjuk, hogy vannak úgymond technikai jellegű munkák, és vannak humán beállítottságú munkák, és ez így aztán nagyon sokrétűen tagozódik. Valóban itt észlelhetjük azt, hogy valaki sokkal jobban szeret emberek között és emberekkel dolgozni, és van, aki sokkal jobban tud fókuszálni a termékekre, vagy valaminek az előállítására, vagy éppen a kutatásban annyira tud rá fókuszálni valami speciális dologra. Miközben a humán szakmáknál is, ahol legfőképpen a segítő szakmák bontakoznak aztán ki, hogy mennyire fontos az, hogy valakiben van egy nagy mennyiségű empátia, vagy éppen az ismerete a másoknak, vagy olyan képesség, amely elő tud akár látni olyan dolgokat, amelyek fontosak egy-egy munkánál, tehát hogy akár olyan mentőkre gondolok, vagy segítőkre, ahol egyszerűen nem lehet annyira begyakorolni valamit, és az élet hoz olyan kihívásokat, amikor ott és akkor lehet, kell döntéseket hozni és lépéseket megtenni.
Vagy én még beletennék egy másik fajta beosztást, tehát vannak azok a munkák, amik úgymond monotonok, tehát hogy ismétlődő és nem igényel akkora szellemi kihívást, nyilván azért igényel. Aztán van például a másik, a kreatív szakmák, ahol pedig folyamatosan az embernek úgymond kreatívnak kell lennie, és ki kell találnia mindent gyakorlatilag. Például, hogy egy ötletből, hogy lesz egy rádióműsor, ha már itt tartunk, de térjünk vissza a témánkhoz. Ugye itt már szóba került egy picit a képességek meg a magunk kibontakoztatása. Itt fontos az újra, hogy is tekintünk a munkára, és lehet nyűként tekinteni rá, vagy lehet tekinteni lehetőségként, és akkor ebből kicsit kibontani azt, hogy valóban rájönni arra a munka kapcsán is, hogy mi dolgunk az életben akár.
Még rákapcsolódok arra, amit előbb mondtál, hogy akár monoton, akár kreatív, mindegyikben megvan az a nehézség, hogy akár kitartóan elköteleződve valamihez kapcsolódok, és nem adom fel, és mindegyik fárasztó jellegű tud lenni, és mindegyik megköveteli azt, hogy lényegében valamilyen pihenés és regenerálódás legyen, és az is, hogy a legegyszerűbb munka is betöltheti az embert, illetve a legegyszerűbb munkát is lehet fejleszteni valamiképpen. És amit felvetettél, tehát hogy a küldetés és a hivatás, lényegében az emberi létnek a szükséglete az, hogy egyrészt jó és fontos legyen, és amikor az önaktivitás lép térre, ami azt jelenti, hogy nem maradok az, aki voltam, hanem hogy belőlem valami kezd kibontakozni, és ez hatással van a környezetemre, akkor rájövök arra, hogy rajta múlik sok minden. Nem csak vagyok, és akkor a többi dolog tőlem függetlenül zajlik, hanem én is ráhatással lehetek más dolgokra, és az önaktivitás azt jelenti, hogy lényegében mintha egy részben teremtő erő lenne bennem, és ez egyáltalán nem mindegy, hogy ezt aktivizálódik, aktívan tartom-e, vagy sem. És a talentumok kibontása az, ahogy tekintek magamra, hogy ha hivatásként tekintek arra, amivel foglalkozom, akkor lényegében sejthetem, vagy vallhatom, vagy tudhatom azt, hogy az, ami bennem van, az nem csak úgy van bennem, hanem lehet, hogy valaki belém helyezte, és egy nagyobb egységnek a részese lehetek, és hogyha ez elmarad, akkor vagy nem olyan lesz a vég kifejlete a dolgoknak, vagy lehet, hogy valaki pótolja helyettem, de akkor én nem leszek ennek a része.
Valamint, ami szintén fontos a munka kapcsán az, hogy az embernek az önértékelését is fejleszti. Tehát nyilván, hogyha nem csak arra gondolok, hogy a jól végzett munkának az öröme, de hogy tényleg látja, hogy a munkájának van értelme és van nyoma, akkor azért az visszatudhatni a saját önértékelésére, vagy akár fordítva, hogyha nem megfogható az, amit lát, akkor az is azért visszatudhatni.
Hát ha az ember fölteszi így őszintén az kérdést, hogy mi értelme annak, amit teszek, vagy mi értelme van önmagamnak, hogy vagyok, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy mi erre a válasz, hogy az, amit teszek, az megmarad-e, maradandó-e, vagy nyoma lesz-e, valakinek ez segít-e, valakinek ez hasznos-e, hiányozni fog-e az, hogyha például én nem teszek meg valamit, észreveszi-e valaki, és hogy nem csak az, hogyha nem teszem meg, hanem azt, hogyha megteszem, annak a megbecsülése valóban fontos motivációja annak, hogy ahogy élünk, ahogy megéljük a hétköznapjainkat, és rajta keresztül, tehát a munkánkon keresztül, ha észreveszünk, hogy másukhoz is tudunk kapcsolódni, és nem mindenképpen csak a segítő hivatások ezek, ahol nyilván egy orvos vagy egy tűzoltó találkozik emberekkel, és akkor ezért is visszacsatolást kap, hogy ez mennyire jó, hogy ő van, és hogy a szaktudásával másokhoz tud kapcsolódni, hanem akár technikai jellegű munkák is ott vannak, hogyha valaki megrendel egy rakéta betont, és azt ha nem hozzák ki, akkor valakinek ez hiánya lesz, tehát hogy akár egy egyszerű teherautósofőr is lényegében egy fontos dolgot végez, még ha monoton is, vagy ha egyszerűen technikai, hogyha beállítottságú az a munka.
Nyilván az embernek is jól esik az, hogyha érzi, hogy amit megcsinált, azt mondjuk nem mindenki tudná, és akkor megoldott egy olyan feladatot, ami tényleg az kellett hozzá, hogy magas szinten tudja azt, amit csinál, és akkor ezt egy jó visszatekinteni rá. Akár mondjuk a teherautós hasonlatnál egy nagyobb szállítmánnyal be tudott állni úgy egy szűk helyre, hogy közben el se süllyedt, és oda tudta tenni, és akkor úgy picit kiúszhatja magát, hogy igen, én ezt meg tudtam csinálni.
Ha csak egy fagyizóra gondolunk, aki lehet, hogy csak éppen nem is a igazi munkáját végzi, hanem hogy mondjuk egy fiatal valaki, aki besegít, aki egy nyári munkát végez, és még csak keresi a munkáját, vagy a hivatását, de már ott is megtapasztalhatjuk, hogy valaki csak azért teszi, mert bevételre van szüksége, vagy azért, mert ebben lát valami fantáziát, és nem tudom, valamelyik nyáron éppen az egyik fagyizónál olyan nagy sor állt, már csak azért, mert a kiadó, a fagyis kiadó nem csak így egyszerűen töltötte a töltséreket, hanem hogy egy ilyen szinte színházi bemutatót tett ott, hogy megviccelte, hogy ott a gyermekeket is örömet szerzett nekik azáltal, hogy viccesen adta, nem adta a fagyit. A személyes viszonyulás ehhez mit jelent? És itt jut az eszembe, hogy van az a tevékenység, vagy a munkavégzés, amikor az ember nem vár cserébe semmit, vagy legalábbis nem anyagiakban. És ez az önkéntes munka. Lehet, hogy a társadalmunkban még ez annyira nem nincs jelen, legalábbis olyan szempontból, hogy azt már ugye gyakran halljuk, hogy a fiatalok mennek önkéntes évre, de hogy a felnőttek, tehát hogy azok, akik egyébként stabil munkahelyjel rendelkeznek, hogy ők is önkénteskednek. És ez azért fontos, nem azért, mert nem lenne mit csinálnunk, mert annyi szabad időnk lenne, vagy azért, mert valaki nem tudom milyen gazdag lenne, és már nincs értéke az anyagiaknak, hanem azért, mert hozzátartozik az emberi méltósághoz az, hogy tudunk adni, anélkül, hogy valamit cserébe várnánk, mert ebben felfedezni azt, hogy valami gazdagító. Egyszerűen tenni valamit azért, mert megtehetjük másoknak akár örömet szerezni, vagy valakivel együtt tenni valamit, és talán valóban anyagiakban felbecsülhetetlen, mert abban a folyamatban valami történik, ami betölti, és sose lehet tudni pontosan, hogy mi.
Ugye itt a rádióban különösen nagy hangsúly van az önkénteskedésnek, vagyis a mi működésünk egy jelentős része, és elképzelhetetlen az önkéntesek segítsége nélkül. Tehát mi itt igazán látjuk, hogy mit is jelent önkénteskedni, és mekkora segítség ez, és milyen fontos is ez. Még egy picit az előző gondolathoz visszaugornék, hogy vannak munkák, amik úgymond kevésbé megbecsültek, vagy nem olyan látványosak, de például pont most a COVID alatt láttuk, hogy akár az ellátási láncok fenntartása is gyakorlatilag akkor mekkora gondokat jelent, és hogy egy bolti eladónak a munkája is milyen fontos tud lenni, vagy akár csak tényleg egy fuvarozónak is, hogyha ezek a láncszemek kimozdulnak, akkor már mekkora problémák tudnak lenni. Tehát egy nagyon kis komplex szövetben dolgozunk, ahol minden fogaskeréknek megvan valahol a helye, és ha valamelyik kimozdul, akkor az bizony meg tudja rogyantani a rendszer, tehát hogy látszólag nem szeretem munkák, vagy nem olyan értékesnek tűnő munkák is nagyon sokat tudnak jelenteni esetenként.
Ami még ehhez hozzátehető, az, hogy vannak olyan munkák, amelyek kifejezetten produktumokat hoznak létre, és akkor látható dolgok jönnek létre, és amire úgy tekinthet a munkás, hogy valami elkészült, befejezett, és valahogy megfogható, akár tapintható, de vannak olyan jellegű tevékenységek, amelyek, hát vagy kimondottan szellemi jellegűek, megfoghatatlanak, vagy olyanok, amelyeknek csak évek hosszú során lehet majd valamilyen eredményt látni. És ebben is az a nehézség, hogy hinni vagy bízni abban, hogy valami létrejött, ami nem látszik, illetve abban kitartást gyakorolni, hogy van annak értelme, amit teszünk. Az előzőnek pedig, hogy amikor láthatóak a dolgok, a produktum, akkor viszont az a veszély, hogy kockázat, hogy na vajon milyen lesz. Tehát, hogy ez leellenőrizhető, vajon az elvárásnak megfelel-e, és az a teher, hogy időre elkészíteni valamit, minősége legyen. Tehát mindegyikben vannak olyan kihívások, és kitartást igénylő dolgok minden munkában, de mégis jellegükben különböznek.
Ha már szóba kerültek a kihívások, akkor ne csak úgymond a napfényes oldaláról beszéljünk ennek, hanem azért bőven a munkavilága is tartogat kihívásokat és nehézségeket, vagy akár csapdákat. Erről is ejtsünk néhány szót.
A társadalmunk bár nem régóta, de mondjuk néhány évtizede most már ismeri a magánvállalkozói szférát, amit még azért lehet, hogy még mindig úgy érzünk, hogy még csak kibontakozóban van, de hogy ennek ezzel vele járó dolgok, hogy a magánvállalkozó szféra az, ahol talán legjobban tapintható az, hogy egyénileg valaki megtalálja az élet, saját életének a küldetését. Ezzel rengeteg kockázat jár, és talán nem tanulta még meg a mi társadalmunk, hogy egy vállalkozás, magánvállalkozás járhat kudarccal, és annak a feldolgozása után mi jön. Talán, ha nem tévedek, akkor Amerikában csináltak egy ilyen kutatást, hogy az amerikai vállalkozók többsége az életük során 4-5-ször csődbe megy. Viszont újra és újra neki kezdenek, hogy nem tekintenek egy csődre úgy, mint egy vég állapotra, hanem hogy olyanra, amiből tanulni lehet, lehet szűrni a tanulságokat, máshogy állnak hozzá a következőhöz, de újra és újra neki kezdenek. Természetesen valószínűleg mások a lehetőségek, mint nálunk, de a mi mentalitásunkból talán ez még hiányzik. A másik pedig, hogy magánvállalkozó talán legdrasztikusabban, vagy legjobban érzi önmagán azt, hogy úgymond saját idejének az ura, de mégsem. Tehát, hogy saját maga kell, hogy beossza nem csak az idejét, hanem hogy a céljait kell, hogy kitűzze. És ezek nagyon nehéz dolgok, mert gyakran nem tekintünk határokként a lehetőségekre, hanem mint hogy egy ilyen kiaknázhatatlan dologra könnyen belecsúszhat egy sikeres vállalkozó abba, hogy nem tudja, hogy hol vannak a határok, és lényegében beszippantja őt a siker.
Sőt, egy elég komoly önkizsákmányolásba is bele tud futni ezáltal, tehát saját magát is zsigereli ki kvázi, akár az idővel, vagy a munkateljesítménnyel.
Miközben nem beszél arról, hogy a családját is nagyon könnyen el tudja hanyagolni egy ilyen sikeres vállalkozó, észrevehetetlenül, csúnya szóval munkamániásnak címkézve beleeshet abba, hogy tulajdonképpen nem is biztos, hogy azt teszi, amit szeretne, hanem hogy lehet, hogy csupán valaki előtt teljesíteni akar, és tulajdonképpen egy ilyen teljesítménykényszerbe esik valaki. Szóval hogy ezek mind velejárói egy magánvállalkozási területnek.
De nem is kell akár magánvállalkozónak, mert hogyha előkerült már ez a munkamánia, ugye nyugaton erre egy külön szót alkottak, a workaholic, ugye a munka és az alkoholizmus keverékeit, nincs szó alkoholról, itt az van, hogy gyakorlatilag ugye függője a munkának, és ez nem is kell akár magánvállalkozónak lenni, de ez egy létező jelenség, akinek utána kell lenni, hogy mindene a munkája. Emögött is számos dolog állhat.
Igen, valóban közalkalmazott is olyan igyekezetet tanúsíthat, aminek aztán ugye a uralma átveszi az uralmát azon, aki éppen dolgozik. És hogy ezeknek az okai valóban ott kereshető, hogy az ember hogyan tekint önmagára, hogy muszáj valakinek a maximumot teljesíteni, vagy még többet ahhoz, hogy önmagát méltónak tartsa, vagy elfogadhatónak tartsa, vagy egy félelem attól, hogy vajon mi lesz vele, vagy megtarthatja akár a munkát, ami ugye könnyen kihasználhatóvá válik ilyenkor.
És nyilván, hogyha itt az időt elvonja mástól, akkor ez más területeken jelentkezik ennek a hiánya jó vastagon.
Igen, tehát ahogy említettem, hogy a családban, tehát akár a gyermekektől, akár a saját párjától, ami lehet egy ilyen menekülés is, mert lényegében lehet, hogy valaki sokkal jobban teljesít, vagy jobban érzi magát, vagy biztonságosabbnak érzi a saját működését egy munkában, mint a kapcsolatban, mert a nem biztos, hogy könnyen kapcsolódik, és talán ez egy ilyen menekülési út is. Sosem lehet tudni pontosan, hogy ez minek a szüleménye, de biztosan ezek folyamatok, és nem mindegy, hogyha az ember ezeket tudatosítja, vagy sem.
Hogy ugye itt szóba került már a munka és a magánélet elválasztása. Ugye nagyon sok a kérménye most az elmúlt években a önkéntes, vagy akár kevésbé önkéntes home office-nak a fogalma, amikor az ember kvázi otthonról dolgozik a saját számítógépéről, a saját otthonából. Ugye itt is egy csomó problémakört megnyitott ez, itt az egyensúlykeresésekre gondolok főleg.
Igen, mert hogyha az ember nem indul el a munkába, és nem kell, hogy fölvegye a cipőjét, meg a kabátját, akkor már is valami új dolog történik, tehát hogy otthon dolgozva máshogy észleljük az időt, és ami ugye egy munkatársaságban máshogy viszonyulunk önmagunkhoz, tehát hogy hogyan, milyen az önfegyelmünk, az otthon teljesen más tud lenni, és így az a veszély van az otthoni munkával, hogy tudatosan, ha nem osztjuk be az időt, akkor az nagyon gyorsan eltelik különböző előkészületekkel, vagy még ezt megcsinálom, ezt még meg felhívom, vagy még valamit teszek-veszek, és ez ugye a rendes munkahelyen nem biztos, hogy előfordul. Amikor ugye így a COVID kapcsán nagyon sok munka otthonra szorult, akkor volt egy ilyen felismerés, hogy lám, hogy nagyon sok munkát otthonról el lehet végezni, és hogy ez tulajdonképpen miért nem jutott még senkinek eszébe, hogy egy-egy munkát otthonról végezzen, hogyha ez lehetséges. De itt akár munkaetikai szempontból, tehát hivatásetikai szempontból, másrészt a munkaadó szempontjából nem mindegy, hogy ez, ami kivitelezhető, az muszáj, hogy úgy legyen, mert valóban inkább nehézséget okozhat egy home office, mint egy előnyt, mert hogyha összevetjük, akkor lehet, hogy egy út munkába, vagy hazafele hasznosabb, tehát hogy akár egy fél óra, vagy egy óra utazás munkába hasznossá válhat a munkavégzőre való tekintettel, mint hogy nem utazna, mert amíg hazajön a munkából például, akkor kiértékelheti önmagában, hogy mi történt, hogy végeztem ma a munkát, mit kell még elvégeznem, és ez nem történik meg. És ugye ritkán csinálja meg azt az ember, hogy na jó, befejeztem a home office-t, most elmegyek egy fél órát sétálni.
Vagy a másik vége ugye a technikai kihívások, hogy az ember mindig bármikor és bárhol elérhető, tehát hogy hiába vagyok otthon, hiába készítem a vacsorát, de erre az e-mailre még válaszolok és megoldom, és ez is egy ilyen megoldandó probléma, hogy ne szüremkedjen át a munka magánéletbe, úgymond.
Igen, amikor a privát élet összefonódik és összefoly a munkával, az lényegében veszélyt jelenthet a családi életre is, meg a magán életre.
Ugye egy másik szó, hogyha már itt a túlmunkáról is beszélünk, ami talán az ember élet egyik velejárója, most nem is teljes mélységében bontjuk ki, de a kiégés fogalmával is egy kicsit beszéljünk. Ugye, aki valami munkát végez, az szinte törvényszerű, hogy előbb-utóbb ebbe meg tud csömörleni és ki tud égni, de ez sem jelent feltétlenül egy tragédiát, de egy kicsit a jelenséget járjuk körül akkor.
A kiégéssel, tehát a burnout jelenséggel úgy illik tudni, hogy azok vannak legjobban veszélyben, akik nagyon szeretik azt a munkát, amit végeznek. Tehát, hogy amikor két oldalról égetik a gyertyát, és ezért tud olyan hamar kiégni, vagy nem is a hamar, hanem hogy úgy igazán belefeledkezik. Tehát, hogy az, aki nem nagyon kedveli a munkáját, annak talán kevésbé érvényes ez a jelenség. Aki bele tud feledkezni, aki még többet, még valamit bevállal mások helyett, és a határokat, ha nem észleli, és önmagát nem észleli, hogy vajon milyen hatással van akár a túlórák, vagy éppen a határtalan. Tehát, hogy vágy arra, hogy még valami sikeresebb, vagy még több legyen. És amikor nincs ott az a készség, hogy én nemet mondjak például valamire, akkor valószínű, hogy kihasználva lesz az egyén, és tulajdonképpen az önbecsülésnek a rovására megy, mert az, attól még, hogy én valamilyen dologra nemet mondok, attól még én szerethető leszek, meg elfogadható, de ettől való félelem valószínű bevonza azt, aki, ahogy mondtam, hogy többek között szereti a munkáját, és így hát akár az állítja meg gyakran az embert, amikor már valamilyen egészségi problémáiban jelentkezik ez a túlhajszolás, vagy kiégés.
Ugye most megint szóba került egy jó kifejezés, ez a megbecsülés vagy a kihasználás. Ugye az már a Szentírás is leírja, hogy a munkás megérdemli a maga bérét, és azért tényleg emberileg is fontos, hogy az ember azt érzi, hogy az adott munkakörben megbecsülik őt, vagy pedig mondjuk egy biorobotnak tekintik, ami helyettesíthető, azért nagyon-nagyon nem mindegy, hogy milyen az a munkahelyi környezet.
Igen, ez is egy nagyon sok rétű kérdés, hogy önmagában ahhoz a munka végzéshez, amit választ az ember, vagy amit kialakítanak, ahhoz milyen körülmények vannak. Például láttam néhány nagyobb céget, akik megengedik maguknak, vagy éppen a munkásoknak, a beosztottoknak, hogy olyan pihenőhelyeket alakítanak ki, vagy ilyen relaxációs helyeket, sőt az irodában rendelhetnek, tehát hogy valamilyen masszást, tehát hogy ami hozzásegíti ahhoz, hogy jól érezzék magukat, egy közösségi tér. És ezeken nagyon sok szintén múlik, de hozzáállás kérdése, illetve az igényeknek ugye a sokfélesége is ezzel kapcsolatos. A másik, hogy a megbecsülés, hogy hogyan is viszonyulnak hozzám. Tehát, hogy van-e arra lehetőség, hogy saját gondolataimat megosszam akár a főnökkel, vagy a munkatársakkal, milyen a légkör. Tehát ezek valóban sokat számítanak. Másrészt meg, ugye, ha nem az elvégzett munkát nem csak pénzben, nem csak anyagiakban mutatják ki, mert lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát ez egy jól elvégzett munka, és akkor a fizetést fogjuk feljebb vinni, de lényegében ez nem biztos, hogy arányosan lefedi azt, hogy valaki hogyan végzi a munkát. Így ugye nagyon sok helyen nem is az anyagi téren szokták ezt kimutatni, hanem éppen a szabadságoknak a megnövelésével, hiszen az ember rájön, hogy nagyobb értéke van egy szabad napnak, mint egy pénzbeli összegnek.
Ugye, ami még itt kicsit visszatérünk a dolog elejéhez, tehát azért az élet realitása az, hogy bár mindenkinek van küldetése és tehetsége, nem mindenki olyan munkát végez feltétlenül, ami ezzel teljesen egybevág, tehát mindenki nyilván egy szintig az ember lehet, hogy a munkájában, de tudok én is. Számos olyan esetet, az embernek van egy munkája, amiből fenntartja magát vagy a családját, de hogy mellette pedig ezt a kiteljesedést akár egy ilyen hobbi vagy önkénteskedés váltja ki, tehát néha ez is egy ilyen menekülő út, úgymond, hogy az embernek van egy alapmunkája, amit végez, amiből meg. De hogy mellette meg ezt a kiteljesedést pont egy maga által választott területen működik. Nyilván szerencsés, akinek ez egybeesik a munkájával, de hogy ez se feltétlenül így van, tehát hogy nem jelenti azt, hogy az ember nem azt végzi, amit mondjuk teljesen gondol, az teljesen vége mindennek, hanem vannak itt még ilyen mozaikosabb dolgok is akár.
Két dolog szokott megjelenni. Az, amikor ugye nevezzük ezt gyakran életközépi válságnak, amikor egy-egy ilyen érzés tölti el a felnőtt embert, hogy vajon az, amivel foglalkozom, és amivel telik az életem nagy része, az hogy hat rám vissza, és amikor adott esetben az ember úgy értékeli, hogy hát ez nem is biztos az, amire én annak idején vágytam, vagy hogy nem vagyok annyira elégedett magammal, akkor két dolog történhet. Egyrészt vagy veszi a fáradtságot, bátorságot az ember, és azt mondja, hogy lehetne ebből kilépni, és mihez kezdhetnék? Tehát, hogy mi az a valóság, amit én szeretnék, ilyenkor óriási belső harcok zajlanak, és általában, ha nem kap valamilyen kapaszkodót vagy segítséget, ha nem talál rá valamilyen támogatóra, vagy belső erőre, vagy külső erőre, akkor lehet, hogy bennem ragad ebben, és azt mondja, hogy hát ezt most már ki kell bírni, és lényegében az ember nem tesz mást, mint azt mondja, hogy most már nagy irammal várom azt, ami így a társadalomunkban azért még eléggé részben elfogadott, hogy a évek hosszú sora után az ember menjen nyugdíjba, vagy mehet nyugdíjba, és majd ott megpihen, és végre azzal fog foglalkozni, amit szeretne, több szabad ideje lesz. Tehát, hogy vagy ez történik, vagy megkapja azt a külső és belső erőt is, és támogatást, és azt mondja, hogy merek lépni, merek kilépni ebből, nem biztos, hogy nélkülem, illetve hogy bizonyára nélkülem is megmegy az a munka, amit eddig tettem, és valószínű, hogy én még el tudok valamit kezdeni, vagy kezdeni magammal, ami elégséges lesz ahhoz, hogy új életet kezdjek, vagy megújult életet, és hogy ez talán anyagilag is még kivitelezhető lesz. Lehet, hogy nem biztos, hogy könnyű lesz, tehát hogy lehet, hogy el kell válnom attól a biztos ponttól, tehát amit a megszokottól, de lehet, hogy ez több lesz annál. És itt olyan belső harcok zajlanak, amikor lényegében olyan, mint hogy egy új életre kelne az ember, ilyenkor több nagy változás megy végbe az emberben, és ilyenkor nagyon fontos például, hogy a család kitart-e az egyén mellett, nem ijednek-e meg, nem kezdenek-e pánikolni, hogy mi van ezzel az emberrel, hanem megértik, és megpróbálják megérteni, és támogatni akár a váltásban. Ezt ma egyre gyakrabban látjuk, hogy az emberek így kiértékelik és értékelik az életüket, és próbálnak valós irányt fölvenni, mert rájönnek, hogy lehet, hogy odáig csak valakinek az életét követték, vagy valakinek a diktálásra alakult úgy az életük.
Igen, most már itt szóba került a családi háttér is. Ugye a műsoridőnk végéhez közeledünk, de azért a végére még fontos azt talán megjegyezni, hogy az ember az jó esetben nem egy magában álló sziget, hanem része egy családnak, vagy akár egy családfenntartó is. Tehát, hogy a munka és az egésszel való kapcsolata ugye azért az a családra is hatással van, és itt is érdekes talán pár szót ejteni, még hogyha itt a végén is és tömören, de arról, hogy valóban a munka és a párkapcsolat viszonya hogy is működik, és milyen dinamikák vannak ebben.
hogyha a tengeren túlra megyünk, és konkrétan Amerikába, akkor ott láthatjuk azt, hogy ha egy egyén azt mondja, hogy az a munka, amit megpályáztam, az több ezer kilométerre, vagy legalábbis több száz kilométerre van innen, akkor ez azt jelenti, hogy a családom is, vagy legalábbis a párom is velem kell, hogy menjen, és itt ugye társadalomban ez annyira nem jellemző, ez a nagyon elutazom, és menjünk vele, inkább az, hogy külföldön végzett munkát vállal valaki, és hogy ott kitart-e a másik, de lényegében arról van szó, hogy a párkapcsolatban van-e annyi segítő, támogató viszonyulás és rugalmas egyeztetés, hogy egy-egy ilyen döntésnél támogatni tudják egymást, és kitartani és bízni tudjanak a másikban.
Ugye most is egy nagyon nagy szeletet jártunk körül, talán csak a felszínt kapargattuk, de talán egy-két érdekes gondolatot vagy nézőpontot meg tudtunk osztani a kedves hallgatóinkkal, és most már nem maradt más hátra, mint hogy elbúcsúzom rögtön, mivel a műsoridőnk véget ér. Köszönöm kedves hallgatóinknak, hogy velünk voltak, és ugyanígy köszönöm Tamásnak is, hogy ma is itt volt velünk a műsorban.
Kellemes napot, jó munkát, viszont hallásra.
És búcsúzok Önöktől én is, Berta Péter voltam a műsor szerkesztője. További szép napot, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Lélek hangja.